Pálosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchenyi Könyvtár évtizedes együttműködésének eredményeként jelent meg a Pálos Olvasókönyv. A több mint 750 oldalas irodalmi antológia az egyetlen magyar alapítású és ma is létező férfi szerzetesen történetét, kiemelkedő alakjait, irodalmi szemelvények és teljes művek segítségével mutatja be. A pálos szerzők között ott van Gyöngyösi Gergely, Ányos Pál, Versegi Ferenc és Virág Benedek. A rendről, illetve a rendhez kapcsolódóan számos jeles magyar szerzőtől is olvashat az érdeklődő ebben a könyvben, Arany Jánostól, Kosztolányi Dezsőn és Vörös Sándoron át Szepesi Attiláig. A kötetet válogatta, szerkesztette. Az előszót, valamint a fejezetek bevezető szövegeit a szakirodalom felhasználásával írta és a jegyzeteket összeállította Sudár Anna Mária. A könyvből válogatott részeket Barabás Réka színművész olvassa föl.
Pálos olvasókönyv, irodalmi antológia. Összeállította Sudár Anna Mária. Szent Mihályi Szabó Péter, Pajor András, Cinque Lectio, regényrészlet. Térdig ért a hó, tévedeztek, utat sem láthattak sehol, tisztástól tisztásig mentek. Végül ismét a vadlesnél kötöttek ki, délután volt még, de már rájuk esteledett. Jól lehet, napközben meglestek egy-két gyönyörű gímet, és a hóban is gyors léptű vaddisznót, de jobban szerettek volna már a biztonságos, káptalani falak között melegedni. Fáztak, féltek is, s mintha reszketésüket pihentetnék még, újra felmásztak a röng építményre. Ekkor különös látvány érintette meg Özséb lelkét. Először reménykelt benne, hogy a város közelségét jelentik az odatévett fények. Aztán ráébredt, hogy jócskán lehet még gyalogút előttük. Így a sötétségből szabálytalanul előtűnt, lüktető, messzi lángok máshonnan erednek. Társaival egyszerre révett a távolba tekintetük, és csak tűnődő szavakra tellett csodálkozásukból. A remeték. Ők azok a... Kérjünk segítséget tőlük? Ó, mire hozzájuk eljutunk, a város szélét is elérjük. Ezek az ismeretlen veszélyt jelentő kalandok kellenek is az ifjúság emlékei közé, de penitenciát is érdemlenek. Ők őszintén feltárták a kései hazavergődésük okát, úgy, hogy átázott, kiéhezett, a rémülettől még alig csillapodott remegésüket csak egy rövidebb, térden és szívből elmondott bűnbánati zsoltár egészítette ki. A remete fények emlékével viszont még álmodott is az alig férfivá érett Özséb, a barlangjaikról, a lángjaikról, a hajnalról, melyre ilyenkor dideregve ébrednek, az eledelükről, a lelkük átformálódott világáról, és arról, hogyan, milyennek láthatják ők Istent. Akkortól, mintha tudatosan gyűjtögette volna az emlékeket, híreket, a becslése szerint egyre gyarapodó remetékről, s bár az ország különféle tájairól, Esztergomban megforduló egyházi és világi előkelőségektől gyakran hallott a másfelé is előforduló, természetben magányt kereső buzgó lelkekről, egyre erősödött benne a hit, hogy a Pilis minden más hely közül valami szent vonzással emelkedik ki azok felé, akik a mennyei titkokhoz közelebb akarják érezni magukat. Amikor tehát a konyhában és a gazdasági épületek között járt kelt, az egyik szakácsasszony egy görbült, de mindig mosolygó öregemberről beszélt, akiben akkora erő lakozik, hogy egyszerre három nagyobb kosarat is el tud hozni a hegyből, és a cserébe kapott, élelemmel, levetett köpönyegekkel és egyszerűbb lábbelikkel megrakott batyut épp olyan lendülettel cipeli fel a vállán a magaslatok felé. A hálálkodásában sok az áldás, és hogy nem, de ezek valamilyen eseményben mindig meg is mutatkoznak. A lovászmester meg éppen a nagy darab, szúrós tekintetű remetéről beszélt, akitől ő cserélt egyszer kosárra vaseszközöket. Emlékezett rá, hogy a középkorú férfi vállán megrepett a remete csuha, s olyan izmos felső kar látszódott ki alóla, hogy érteni sem lehetett, mitől tud így összeszedelőcködni egy erdei gyümölcsökön, bogyókon élő ember. Persze a cserétől függetlenül ők is megvendégelték, volt is étvágya, de megfontoltan vett el minden falatot, mintha valamennyiért hálát adott volna. Amerre Özséb a kosarak eredetéről érdeklődött, dőlt a cselédekből a szó a remetékről, különös nevükről, kinézetükről. Imát nem hagytak-e itt úgy, hogy valaki meg is jegyezze? Kérdezte a kanonok. Hát, atyám, mondanak ezt is, azt is, jámbor, szent szavakat, mint akik ilyenekkel itatódtak át teljesen, felelte az egyik nemrég erre kanyarodó kocsis. Egyet sem jegyeztetek meg belőlük? Faggatózott tovább Özséb. A gazdasági udvaron tétován állt az éppen odagyűlt néhány szolga, a fejét ingatta, és mintha mind azon tűnődött volna, hogyan is engedhették el az emlékeiből a sok felemelő szent mondatot, amit a remetéktől hallottak, hiszen az is kincs volt. Afféle fizetség az adományokért a kosarak mellé. Amint szép napod leszáll, keljen fel lelkünkben élő csillagod, sudárfáid ágainál, ontsa ránk szent akaratod. Az udvaron csodálkozó tekintetek futottak körbe, a vékony kahang egy valaki mögül előbújó 10 év körüli fiúcskától származott. Özséb nem rendelte magához a gyereket. Ő maga ment érte. Igaz, csak néhány lépésnyit, de nem állta meg, hogy a varázslatos sorok forrását ne ő kutassa fel. Honnan van ez az imád, legényke? Födél remetétől kanonok úr, aki a kosárral mindig szelíd gombát is hoz. Válaszolt a kislegény zavarában, de Özséb figyelme nem a szelíd gombán, hanem a remete nevén akadt fenn, és tőle szokatlan kacagásba kezdett. Talán Fidélnek hívják azt az imákat költő remetét? Kicsi ember, nem? Erre az ott állók mind felnevettek, de a kanonok folytatta a faggatózást. Honnan jegyezted meg az imáját? Mindig elmondatom vele, amikor felénk jár, aztán magamban sokszor elmondom én is, vágta ki magát a gyerek. Hogy hívnak gyermekem? Sebők a nevem. Éles az eszed, Sebők. Mondd csak, ha nem szolgák fia lennél, ha tanulhatnál, mivé válnál nagykorodra legszívesebben? Kérdezte Özséb, most már igazán komolyan összeráncolva szeme közét. Én is remete lennék a leginkább, mert azok látják az Istent, vagyis, hogy ők látják a legközelebbről. Özséb szeliden a fiú vállára tette a kezét, és eltűnődve bólogatott. Néma csend lengte körül. Egy porfiúcska kimondott valamit a tőle telhető egyszerűséggel, ami már jó ideje ott komolygott az ő kiművelt tudatában. A vár felső teraszának egy része a hegyek felé nézett. Este felment, és a lombok szabálytalan rajzolatán merengett. A pilis. Mit rejt ez a hegy? Különös erőt, történeteket, és most is rendkívüli, eleven életet. A szabadon kószáló vadakkal, szarvasokkal, rókákkal, vadmacskákkal, nyestekkel, mókusokkal, vaddisznókkal, olyan vadvilág népesítette be ezek alatt a lombok alatt az erdőt, hogy a jól hajtott vadászat itt sosem volt eredménytelen. Köztük éltek azok a remeték, akik olykor a nagyvadak áldozatául estek ugyan, de tudni lehetett, hogy idő múltával megtanulták a velük való együttélést. Amíg ő maga tudós kanonokként a teológia és a jog labirintusainak művelése közben egyre nagyobb tekintélyre tesz szert, a lombok alatt bontakozik egy másik tudomány, amely nem pusztán kutatja és feltárja a teremtés titkait, de úgy éli át a természetben Isten akaratát, hogy saját sorsát, lelkét is beleoltja.
Domine, vis habita habit in tabernaculo tuo.
Kedves hallgatóink, a Pálos olvasókönyvből hallottak részeket. A kötetet szerkesztette Sudár Anna Mária. A szöveget felolvasta Barabás Réka színművész. Köszönjük, hogy velünk voltak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!